Na hát, és akkor folytatjuk ezt az Ügyfélkapu Plusz, meg digitális állampolgár alkalmazás, meg nem tudom én micsoda, mindenkinek kell valamiről dönteni, hogy melyiket fogja használni, mert 16-áig van a határidő, azt hiszem, ugye, és megszűnik a rendes 16, ügyfélkapus igen. belépés, amit most használunk. Dr. Kósa Ferenccel, a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség Egyesület elnökével fogunk beszélgetni, aki egyben az elektronikus ügyintézés tantárgy megbízott egyetemi oktatója, a Károli Gáspár Református Egyetemen. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok én is, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Tegnap kialakult egy kis vita itt a műsorban a téma kapcsán, pár kérdésben például. A fő dilemma, az most megpróbálom leegyszerűsíteni, az volt, hogy annyira fontos-e a kétfaktorossá válás, van-e, tehát rengeteg visszaélés van-e, vagy azért, hogy ezt nagyon-nagyon gyorsan, septében meg kell csinálni, vagy pedig egy pár hónappal egy érettebb rendszer több funkciót beletéve normálisabb állapotában is ráért volna át úgymond kényszeríteni az embereket az új rendszerbe. Szóval mennyire volt biztonságos, vagy biztonságos a jelenlegi ügyfélkapu, mennyire fontos nagyon gyorsan bevezetni a kétfaktoros azonosítást?
Először hadd tegyek egy pontosítást. Itt elhangzott, hogy mindenkinek dönteni kell január 16-áig, hogy melyiket kívánja használni, az Ügyfélkapu Pluszt vagy a digitális állampolgárság programot. Tegyük ezt tisztába, ugyanis nagyon fontos, és egy kicsit fókuszvesztett lett ez a diskurzus, már nem a miénk, amit mi itt most folytatunk, hanem ami a médiában kezd kialakulni. Ugyanis az elektronikus ügyintézés magánszemélyek számára nem kötelező. Ez egy lehetőség. Tehát aki eddig nem használta az ügyfélkaput, és nem használta annak az előnyeit, vagy esetleg nem is volt neki egyáltalán ügyfélkapuja, annak egyáltalán nem szükséges most elrohanni a kormányablakba és ügyfélkaput készíteni, vagy Ügyfélkapu Pluszt készíteni, vagy akár regisztrálni a digitális állampolgárság programra, mert nagy valószínűség szerint a jövőben sem fogja használni ezeket a szolgáltatásokat. Ezek azoknak vannak, akik szeretnék ennek az előnyeit élvezni, például azt, hogy bizonyos ügyintézés esetén jelenleg sem kell már kormányablakba menni, viszont ezt követően a digitális állampolgárság program keretében jóval több olyan ügy lesz majd, amihez az elektronikus ügyintézés keretében nem kell kormányablakba menni, hanem akár az otthon kényelméből lehet ezeket az ügyeket elintézni. Ami viszont amit fontos tudni, hogy az elektronikus ügyintézés és az elektronikus kapcsolattartás alapvetően a vállalkozók számára, a gazdálkodó tevékenységet folytatók számára kötelező. Tehát ennek megfelelően az elsősorban rájuk vonatkozik, nekik kell ezt a döntést meghozni, hogy az ügyfélkapuról Ügyfélkapu Pluszra vagy digitális állampolgárság programra kívánnak-e váltani. De nagyon fontos még azt is tudni, hogy egyébként ezt a választást később is meghozhatják, ugyanis aki Ügyfélkapu Pluszt használ, annak továbbra is nyitott a lehetősége január 16-át követően is, hogy regisztráljon a digitális állampolgárság programra. Ezen túlmenően pedig aki úgy dönt, hogy a DÁP-ot választja, december 31-ig tudja az Ügyfélkapu Pluszt is párhuzamosan használni. És nagyon fontos az is, hogy ez a szabály, az elektronikus ügyintézés kötelezettsége a vállalkozók számára, ez nem egy új szabály. Ez 2018. január 1-e óta így van. Tehát elméletileg ezeknek a szereplőknek erről már tudniuk kell, vagy tudniuk kellene.
Világos, okay, persze, ez tiszta sor.
És... igen, akkor visszakanyarodtunk a kérdésemhez, tehát hogy miért volt ennyire sürgős, hogy miért annyira fontos a kétfaktoros?
Elhangzott az a kérdés, hogy tudunk-e arról, hogy történt ilyen visszaélés? Uh-huh. Én személy szerint nem tudok, és nem tudok ilyen statisztikáról is, de vagy akár statisztikáról, ami lenne erről, de nagyon fontos azt is, vagy inkább úgy kellene feltenni ezt a kérdést, hogy ha tudjuk, hogy van lehetőség visszaélésre, akkor nyitva hagyjuk ezt a lehetőséget, vagy bezárjuk. Én azt gondolom, hogy a biztonság az elsődleges, de ez nem csak az én gondolatom, hanem az Európai Unió is felismerte azt, hogy vannak olyan infrastruktúrák, közöttük a közigazgatás, illetve a digitális infrastruktúrák, amik kiemelten kockázatosak, és ezért előírta azt nem csak a tagállamok számára, hanem egyébként bizonyos gazdasági tevékenységet folytatók számára, hogy tudatosan építsék ki úgy a digitális infrastruktúraikat és a hálózatokat, hogy azok megfeleljenek bizonyos kiberbiztonsági követelményeknek. Ez tehát egy uniós kötelezettség is. Tegnap elhangzott a tegnapi riportban az úgynevezett EIDAS rendelet, ami az elektronikus ügyintézésnek az alapvető szabályait tartalmaz az Európai Unión belül, de nem csak az EIDAS rendelet szabályait kell alkalmazni az elektronikus ügyintézésre, hanem egyéb más uniós jogi aktusokat is. Ezek között szerepel, talán már hallottak a hallgatók róla, egy úgynevezett NIS 2-es irányelv, amit ugye a magyar államnak is implementálnia kellett. Ez először a 2023. évi 23-as törvényt tette meg, és most fogadta el az országgyűlés, ami január 1-én hatályba is lépett, Magyarország kiberbiztonságáról szóló törvény. Tehát ennek megfelelően is ugye egyfajta biztonságot mindenkinek szem előtt kell tartani, de ez fokozottan vonatkozik az állami infrastruktúrákra.
Uh-huh. Kérdés csak az, hogy ezt mennyire gyorsan kell nyomni, tehát a több időt adunk-e arra, hogy akik
hát,
mondjuk
nem annyira... Hát, hogyha a kettővel összefüggésben van, vannak, akkor nyilván az értelemszerű, ugye, mert az hatályba
annak, igen, annak vannak határidői, de a másik, ami még fölmerült, hogy az okos eszközökben nem annyira jártas, illetve sokaknak gondot okozhat, akár már egy ügyfél kapu plusz átállás, illetve regisztráció is, hogy miért nem lehetett például az SMS-t hozzák föl példaként, más megoldásokat is fölkínálni a kétfaktoros azonosításhoz például.
Hát egyrészt azzal tisztában kell lenni, hogy az SMS irányából már elmozdultak az egyéb szolgáltatók is, tehát most már a bankok is afelé mozdultak, hogy nem az SMS-es második faktort használják, hanem ők is az okostelefonos megoldásokat. Ennek több oka is van. Az egyik oka az, hogy Magyarországon, ha jól emlékezem a statisztikára, akkor egy főre 1,6 okostelefon jut. Most ez nyilván nem azt jelenti, hogy mindenki másfél telefonnal rohangál, de jelentős számú az okostelefon használat, amiből arra következtet a jogalkotó, hogy akik ilyen eszközzel rendelkeznek, azok valószínűleg rendelkeznek azzal a tudással is, ami szükséges ahhoz, hogy ezeket megfelhasználják az ügyintézési folyamatban is. Tehát ez egyik szempontból tudatos döntés volt. A másik szempont pedig nyilván az, hogy az SMS az nincs ingyen, tehát ez egy komoly költségvetés is, is lenne, hogyha ez lenne a második faktor. És a harmadik pedig az, hogy nem is feltétlenül biztonságos, mert hogyha maga az az eszköz korrumpálódik, amire érkezik az SMS, akkor nyilván a második faktornak a biztonsági szintje az csökken. Ez most egy kicsit bonyolultnak hangzik, de tudunk olyan visszaélésről, amikor valakinek egy vállalkozónak a bankfiókját úgy törték fel, hogy gyakorlatilag klónozták a SIM-kártyáját, hogy ez hogyan történt, az egy viszonylag hosszú történet, nem akarom a műsoridőt ezzel rabolni, de lényeg az, hogy klónozták a SIM-kártyáját, és így a csalók telefonjára érkezett az SMS, amivel be tudtak jelentkezni a banki alkalmazásba, és így tudták a pénzt leemelni a bankszámláról.
Itt van még az elektronikus aláírás probléma is, hogy kivezetésre kerül. Hú, mi is ennek a négybetűs?
AVDH, ez az azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés. Az AVDH az annak idején egy nagyon jó találmány volt, hiszen azzal szembesült az állam, amikor elkezdte építeni az elektronikus ügyintézésnek az infrastruktúráját, hogy az átlag állampolgár az nem rendelkezik olyan hitelesítési eszközzel, ez ugye tipikusan az elektronikus aláírás, nem rendelkezik olyan eszközzel, amivel tudná hitelesíteni az állam felé tett nyilatkozatait, és ezért kitalált egy olyan megoldást, amivel az állam felé benyújtandó akár igazolásokat, akár bevallásokat, vagy egyéb nyilatkozatokat hitelesíteni lehet. És aztán ezt a lehetőséget megnyitotta, hogy a polgári jogi ügyletekben is használják, de ez ugye tipikusan a COVID alatt került előtérbe, ahol lehetővé tette azt az állam, hogy egyéb más nyilatkozatokat is tudjon hitelesíteni vele az állampolgár, pont azért, hogy ne kelljen mondjuk szerződéskötéskor egymással találkozni. Viszont ennek az AVDH-nak több hátránya is van. Egyrészt nem felel meg az uniós előírásoknak, másrészt ebben a hitelesítésben szerepelnek az úgynevezett természetes személyazonosító adatok. A név, a születési név, az édesanyánk neve, illetve a születési helyünk és a születési időpontunk, és ahova ez az okirat, vagy bármilyen okirat, amit ilyen AVDH-val hitelesítünk, hogyha az bárhova elkerül, akkor ezeket az adatokat megtudják rólunk. Ami van, amikor nem biztos, hogy hátrány, szerződéskötés esetén amúgy is szerepelnek ezek az adatok a szerződésben, de bizonyos ügyintézési folyamatokban ez nem biztos, hogy előny. Tehát például, hogyha én ügyvédként benyújtok mondjuk a rendőrségre egy úgynevezett polgárjogi igényt, mert az én ügyfelem valamilyen bűncselekmény folytán kár érte az ügyfelemet, akkor az én természetes személyazonosító adataim is ebbe a kérelembe bekerülnek, és a terhelt tudni fogja, hogy hogy hívják az édesanyámat, meg mikor születtem, és ez nem túl szerencsés. Tehát ezeket a megoldásokat előbb-utóbb ki kell vezetni, és helyette olyan megoldásokat kell bevezetni, amik egyrészt megfelelnek az unió előírásainak, másrészt adatvédelmi szempontból is kellően biztonságosak. Uh-huh.
Na most ugye ez megszűnik december végén, és még az új verzió a DAB-ban nincsen kész, hogyha jól értjük. Ez hogy lehet áthidalni? Illetve ismét az a kérdés merül föl, hogy akkor miért kellett ennyire sietni az átállás terültetésére?
Hát egyrészt, ahogy jeleztem, ugye már ez nem jelent biztonságot pont azért, mert nem egy kétfaktoros azonosítás mögött van. Uh-huh. Tehát tisztában kell lenni, hogy egy ilyen AVDH-val hitelesített nyilatkozattal, aki megszerzi az én ügyfélkapu azonosítóimat, az alá tud írni, vagyis hitelesíteni tud egy elektronikus meghatalmazást, ami szólhat akár arról is, hogy felveszi helyettem a bankszámlámról az összes pénzemet.
Igen.
Illetve ingatlanadásvételi szerződést is alá tudott vele írni december 31-ig, tehát akár eladhatta a tudtom nélkül az ingatlanomat, vagy a kocsimat, vagy a nyaralómat, bármit.
Uh-huh. Elméletileg erre lehetőség, ez benne volt, igen. Bár nem tudunk, hogy lett volna ilyen, de elvileg bárki meg,
azzal
hát rossz akarok, megtehették volna.
Ahogy említettem, tehát ha tudjuk, hogy van erre lehetőség, akkor nem az a kérdés, hogy volt-e ilyen, hanem hogy nyitva hagyjuk ezt a lehetőséget.
Meg. Így minél arra szüntessük meg, igen. De most mi van, hogyha ha nincs kész az új, akkor most mi lesz az átmeneti időszakban?
Ahogy említettem, alapvetően az AVDH az nem a polgári jogi aktusokra lett kitalálva, hanem az állammal való kommunikációra. És erre vonatkozóan az AVDH még október 31-ig fennmarad. Tehát, hogyha valaki be akar adni mondjuk egy adóbevallás saját maga elektronikusan, akkor ezt természetesen megteheti, és ezen az AVDH hitelesítés fenn fog maradni. Viszont már január 1-től nem tehet polgári jogi nyilatkozatot, nem köthet vele ingatlanadásvételi szerződést, nem tehet vele meghatalmazást, tehát azokat az eseteket vette ki az állam, amik a leginkább visszaélésre adnak lehetőséget.
Jó, és
egyébként hozzáteszem, hogy maga az e-aláírás, mint funkció, az elkészült. December 20-án, ha jól emlékezem, akkor a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az engedélyezte ezt az e-aláírási megoldást. Maga az applikáció az tudja ezt a funkciót. Még egyetlen egy lépés van hátra.
Mármint a DAP applikáció, ugye? Tehát most arról beszélünk.
Így van. Uh-huh. Így van, a DAP applikációról beszélünk. Egyetlen egy lépés van még hátra, ez az úgynevezett tanúsítvány kibocsátás. A tanúsítvány az a minősített elektronikus aláírásoknak azon része, semmi más gyakorlatilag, mint egy digitális igazolvány, ami összeköti az aláírót és az aláírást. És amikor ezt a nevezzük ilyen elektronikus igazolványnak, tehát ezt a tanúsítványt, amikor kibocsátják, akkor onnantól kezdve fogjuk tudni használni az alkalmazásban.
Teljes körben lényegében, akkor onnantól mondhatjuk azt, hogy mindent tudom.
Így van, de nagyon fontos, és arra felhívom a figyelmet, hogy ez továbbra is magánszemélyek számára, magáncélra lesz használható, tehát szakmai tevékenységhez, gazdasági tevékenységhez, vállalkozói tevékenységhez nem lesz használható, ugyanis az államnak nem feladata az, hogy mondjuk számítógépet ingyen biztosítson a vállalkozóknak, vagy akár tollat ingyen biztosítson. A vállalkozóknak a saját vállalkozási tevékenységükhöz, a szakmai tevékenységhöz a saját működésük feltételeit nyilván biztosítani kell. Tehát ezért, aki vállalkozói tevékenységet folytat, neki nyilván a piacról kell beszerezni majd ilyen elektronikus aláírást. Egyébként hozzáteszem, hogy aki nem szeretne DAPA alkalmazást, de szeretne mégis elektronikus aláírást, nekik is van arra lehetőség, van Magyarországon két olyan piaci szolgáltató, feltételezem, nem mondhatom a nevüket, de ha rákeresnek az interneten, akkor megtalálhatják, két olyan piaci szolgáltató is van, akik magáncélra, magánszemélyeknek ingyenesen adnak minősített elektronikus aláírást. Egyébként ez is mobiltelefonon használható. Uh-huh. Tehát nem kell hozzá se kártya, se kártyaolvasó, se számítógép.
De akkor a cégeknek most valami fizetős lett, ami eddig ingyen volt. Végül is akkor ez igaz ezek szerint.
Tehát ahogy említettem, az AVDH-t azt alapvetően nem a vállalkozási tevékenységhez találta ki és szolgáltatta az állam, hanem ezt a Covid-ra való tekintettel kinyitotta és biztosította ezt a lehetőséget, de most már ugye nincs Covid, ezt meg kívánja szüntetni, pontosan azért, mert ugye visszaélésekre is adhat lehetőséget, és ezt el kívánja vágni. De hozzáteszem, hogy a piaci szolgáltatások évente nagyságrendileg olyan 20 és 60 ezer, vagy nyilván vannak drágább csomagok is, de 20 és 60 ezer forint között mozognak évente. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag havonta olcsóbbak, mint egy BKV-bérlet, és ez az összeg egyébként, hogyha tudatosan használjuk a digitalizációt, és nem használunk papírt, akkor ugye egyrészt papírköltség, nyomtatási költség, postaköltség, amin meg tudjuk spórolni ezeket az összegeket, sőt én azt gondolom, hogy jóval többet is.
Okay.
Egy hallgató azt kérdezte, bocsánat még, hogy hogyha ő nem áll át sem ügyfélkapu pluszra, sem dápra, akkor az ügyfélkapuja megszűnik, és akkor a hivatalos kommunikációs csatorna visszaáll a postai.
Nem. Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos kérdés, és én is szerettem volna róla beszélni, mert ez is pontosítást igényel annyiban, hogy aki elfelejteni beállítani magának az ügyfélkapu pluszt, nem szűnik meg az ügyfélkapuja. És itt nagyon fontos, hogy van némi félreértés abban, hogy mit is jelent az ügyfélkapu, mert sokan a ügyfélkapu alatt értik az összes állami elektronikus ügyintézési szolgáltatást, ami most megszűnik, az az egyfaktoros azonosítás. Egyébként a mögötte lévő szolgáltatások természetesen továbbra is működni fognak, és ami nagyon fontos, hogy aki esetleg elfelejteni január 16-áig beállítani magának az ügyfélkapu pluszt, az bármikor később megteheti ezt az ügyfélkapu.gov.hu oldalon, oda még bejelentkezhet ezzel az egyfaktoros azonosítással, és ott be fogja tudni magának állítani az ügyfélkapu pluszt.
Csak ugye addig nem fér hozzá semmihez, nem fér hozzá.
Így van.
Így
van, de ez egyébként nagyjából egy olyan 5-10 perces folyamat, aki gyakorlott, annak már megvan körülbelül 2 perc alatt is, de hogyha valaki becsületesen végigolvassa a tájékoztatókat, akkor körülbelül 5-10 perces folyamatot beállítani. Tehát nem egy olyan bonyolult, és egyébként nagyon sok erről szóló tájékoztató, bemutató videó, fényképes tájékoztató is van az interneten, tehát egy internetes keresést követően nagyon jó és nagyon sok segédanyag található.
Még egy kérdés, illetve hogyha valaki már DAB-ba regisztrál bármilyen okból, az miért nem tud ügyfélkapu pluszba regisztrálni?
De miért kéne?
Miért kéne? Ez egy jó kérdés, biztos van egy élethelyzet, vagy nem
ez,
tudjuk.
Ez nem egészen így van, tehát jelenleg az a szabály, illetve most változott bizonyos kérdésekben a jogszabály, tehát jelenleg az a szabály, hogy aki regisztrál a DAP-ra, az az ügyfélkapu pluszt, hogyha neki egyébként volt ügyfélkapuja, az ügyfélkapu pluszt azt használhatja 2025. december 31. napjáig. Az volt a szabály korábban, hogy aki a DAP-ra regisztrált, az nem térhet vissza az ügyfélkapu pluszra, de ezt január 1-ével törölték a törvényből, tehát aki a DAP-ot inaktiválja, az elméletileg vissza tud térni az ügyfélkapu pluszra, azt követően, hogy a DAP-ot inaktiválta. Ez nem azt jelenti, hogy törli a telefonjáról, és akkor ő már nem akarja használni a DAP-ot, hanem azt jelenti, hogy személyesen be kell menni a kormányablakba, és a kormányablakba kell nyilatkozatot tenni, hogy ő inaktiváltatni kívánja a DAP regisztrációját, és ezt követően fog tudni visszatérni az ügyfélkapu pluszra.
Uh-huh. Egyszerű, átlagos magánszemély, aki most váltana, menjen a DAP-ra, vagy ügyfélkapu plusz, mi alapján döntsünk, hogy
mert hogy ugye az ügyfélkapu plusz ugye egy évig ilyen,
tehát egy ideiglenes megoldás.
Még egy procedúra jövőre, hogyha ezt használjuk, vagy ezt alkalmazzuk.
Még egyszer hangsúlyozom, aki nem aktiválja a DAP-ot, az használhatja 2026-ban is az ügyfélkapu plusz. Tehát az egy téves információ volt a sajtóban, hogy az ügyfélkapu plusz meg fog szűnni. Úgy szól a törvény, az alapesetben azt mondja a törvény, hogy aki a DAP-ot aktiválja, az onnantól kezdve az ügyfélkapu pluszt nem használhatja. Erre van egy átmeneti rendelkezés, hogy mégis, aki most aktiválja a DAP-ot, az 2025. december 31-ig párhuzamosan használhatja az ügyfélkapu pluszt is. De egyébként arra nincsen kötelezettség, hogy bárki is a DAP-ra regisztráljon, sőt az uniós szabályok alapján nem is lehet erre kötelezni senkit magánszemélyként, tehát ennek megfelelően, aki nem kíván DAP-ot használni, az 2026-ban is használhatja majd az ügyfélkapu pluszt.
És milyen okból nem kívánom, nem akarok az állammal sok, vagy milyen okok lehetnek amellett, hogy a DAP-tól óckodjunk.
Hát
azon kívül, hogy az államban nem akarok annyira
kocsit megosztani. Ezt akarom mondani, nézd meg a hallgató üzeneteket, tehát vannak, akik attól tartanak, hogy az állam túlzottan rátelepszik a mi adatainkra. Amit...
Ennyi?
Egy nagyon fontos, hogy azzal is tisztában kell lenni, hogy a digitális állampolgárság program nem egy magyar találmány. Ez egy uniós kötelezettségnek a megvalósítás, ez a kötelezettség nem az embereket terheli, hanem a magyar államot, és nem csak a magyar államot, hanem minden egyes uniós tagállamot, ugyanis azt mondja ki az EIDAS rendeletnek a módosítása, amit tavaly fogadtak el, hogy minden egyes tagállamnak az állampolgárai számára legalább egy darab úgynevezett európai digitális személyadattárcát kell biztosítani. Ez a digitális személyadattárca, ez azt jelenti, hogy oda minden okmányunkat digitálisan be kell tudni helyezni, és itt nem csak a személyes, személyazonosító okmányokra kell gondolni, hanem emellett lehet ez gépjárművezetői engedély, lehet ez diploma, lehet bármilyen igazolás, és ezeket az okmányokat meg is kell tudnunk majd osztani mások, illetve a lehetőségét biztosítani kell, hogy meg tudjuk osztani másokkal. Mit jelent ez a gyakorlatban? Amikor elmegyünk nyaralni, akkor most ugye úgy néz ki, hogy mielőtt beülnénk a kocsiba, előtte be kell tenni a személyigazolványunkat, vagy az útlevelünket a tárcánkba, be kell tenni a jogosítványunkat, be kell tenni a biztosítási kötvényünket, az EU-tajkártyánkat, és ezeket magunkkal kell vinnünk, mert ha nehogy Isten a tengerparton eltörjük a lábunkat, akkor tudnunk kell igazolni, hogy rendelkezünk a saját tagállamunkban társadalom biztosítással. Na ez 2026-tól vagy 27-től, még nincs meg a pontos dátum, meg fog változni úgy, hogy nem lesz szükség semmilyen iratot magunkkal vinni. Aki rendelkezik ilyen digitális személyadattárcával, az a telefonján keresztül tudja ezeket azonnal igazolni akár a tengerparton, mert nem biztos, hogy a törölköző széfbe betesszük a tárcánkat, de az biztos, hogy a telefonunk nálunk lesz a tengerparton is, mert nem csak jó fényképeket lehet vele készíteni, hanem fizetni is lehet ugye a parti büfében, tehát az tuti, hogy a telefonunk nálunk lesz.
Tehát uniós szinten működik ez, ezek szerint.
Hát most még nem, de ahogy említettem,
igen.
Akkortól működni fog. Uh-huh. És nem csak a nyaralásnál jelent ez majd újdonságot, hanem ha valaki más tagállamban kíván munkát vállalni, akkor nem kell majd elmennie közjegyzőhöz, elvinni a diplomáját, hogy egy közjegyző hiteles másolatot készítessen róla, és azt elküldje postán, nem tudom én, Németországba, hogy igazolja, hogy rendelkezik diplomával, hanem ezt egyébként már Magyarországon 2021 óta kötelessége minden felsőoktatási intézménynek a hallgató kérésére elektronikusan hitelesen kiállítani a diplomát. Na ezt az elektronikusan hiteles diplomát be tudjuk majd tenni a tárcába, és onnét el tudjuk küldeni az álláshirdetőnek minden egyéb plusz költség nélkül, meg plusz idő nélkül, tehát nem kell elmenni közjegyzőhöz, nem kell elpostázni, hanem a telefonunkból rögtön meg tudjuk osztani, és ugyanígy az érvényes jogosítványunkat, és ez azonnal igazolni fogja azt, hogy a diplománkat nem vonták vissza mondjuk plágium miatt, vagy a jogosítványunkat nem vonták vissza ittas vezetés miatt, hanem egyértelműen igazolja, hogy abban az időpillanatban, amikor elküldtük, akkor ez mind érvényes volt.
Uh-huh. Oké. Okay. Még mindig vannak kérdéseink, de az
kép, igen, még vannak, úgyhogy köszönjük szépen ezt a beszélgetést, nagyon hasznos volt, sok információ volt benne, szép napot kívánunk.
Önöknek is köszönöm szépen, viszontlátásra.
Minden jót. Dr. Kósa Ferenccel, a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség Egyesület elnökével beszélgettünk ügyfélkapu pluszról, DAP-ról, minden ilyesmiről.